1,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 30 év alatti fogyatékkal élők elhelyezkedését segítik Nyíregyházán. Út- és járdafelújítási munkálatok kezdődtek Egerben. Egyre intenzívebb munkát végeznek a városrendészek Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Az Esélycentrumba mutatták be Nyíregyházán az EFO Plus új pályázatát, amely a 30 év alatti sajátos nevelésigényű és fogyatékossággal élő fiatalok munkatapasztalat szerzését segíti. A program támogatott környezetben készíti fel őket arra, hogy később a nyílt munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Balog Zoltán, a Start Nonprofit Kft. Vezérigazgatója hangsúlyozta, a kezdeményezés azért fontos, mert ezek a fiatalok tanulmányaik befejezése után nehezebben találnak munkát. A pályázatnak köszönhetően azonban támogatott, védett környezetben szerezhetnek valódi munkatapasztalatot.
Azért vált szükségesség, hogy a megváltozott munkaképességeket foglalkoztató ilyen jellegű vállalkozások ebbe a pályázatba lépjenek be, hiszen ők a megváltozott munkaképességűek mintájára, analógiájára, foglalkoztatására azokat a fiatalokat tudják foglalkoztatni ennek a pályázatnak a támogatásával, akik a 30. életévük előtt vannak, és egyáltalában a foglalkoztatást el tudják kezdeni. Egyébként egy országos adat is, hogy a megváltozott munkaképességeknek ma legalább a fele munkaviszonyban áll, amellett, hogy valamiféle járadék típusú ellátásban is részesül. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy fiatal korban ne ahhoz szokjanak hozzá, hogy el lehet lenni támogatásból, ahhoz szokjanak hozzá, hogy ambicionálják magukat, a megmaradt munkaképességet próbálják meghasznosítani.
Radomszky László név fogyatékosságügyi helyettes államtitkár elmondta, azért Nyíregyházán mutatták be a programot, mert a Start Nonprofit Kft. Évek óta példaértékű munkát végez, és több mint 700 embert foglalkoztat. Az EFO Plus pályázat ezt a lehetőséget szeretné tovább bővíteni.
Akkreditált foglalkoztatók, ők pályázhatnak, azok a foglalkoztatók, akik befogadó munkahelyek, fel tudják készíteni, mentorálni tudják a fiatalokat, és majd a nyílt munkaerőpiacra ki tudják helyezni. Fontos üzenete van, hogy a tankerületeknek, az oktatási intézménynek nagy jelentősége van, hiszen együttműködést kötnek a megváltozott munkaképességű foglalkoztatókkal. Fontos jelentősége van a családnak, hiszen a családban egy sajátos nevelés igényű fogyatékossággal élő gyermek él, minden családnak az a célja, hogy ezek a gyermekek teljes életet éljenek, és a munkahelyen megállják a helyüket, és ők is boldogan tudják a mindennapjaikat megélni.
A tavasz közelettével, illetve az időjárási körülmények függvényében városszerte megkezdődtek Egerben az út- és járdafelújítási munkálatok, valamint a faápolási beavatkozások. A mostan indult ütemben megkezdődött egyebek mellett a Koszorú és a Tátra utcák közötti, illetve a Tündérpart utcai lépcsősorok felújítása, valamint folyamatosan zajlik a legrosszabb állapotban lévő útszakaszok, járdák és közterületek karbantartása. Mint az ismert, az önkormányzat tavaly egyedi kormánydöntés alapján 2 milliárd forint működési támogatást kapott, amely nagyban segíti a városüzemeltetési feladatok ellátását. Az önkormányzat azt írta, az egriek jogos igénye, hogy a közterületek rendezettek és biztonságosak legyenek. A pénz most rendelkezésre áll, így az önkormányzat el tudja indítani a legfontosabb beszerzési, közbeszerzési eljárásokat, melynek eredményeként tehát számos városüzemeltetési feladat teljesülhet a közeljövőben. A városvezetés a lakosság igényeit eddig is figyelembe vette a munkák tervezése során. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hivatalos lakossági igénybejelentés nem azonos a közösségi médiában közzétett bejegyzésekkel. A Facebookon vagy más felületen megosztott információk hasznosak lehetnek figyelemfelhívásra vagy óvatosságra, ugyanakkor nem minősülnek hivatalos bejelentésnek, és önmagukban nem indítanak el sem intézkedést, sem hatósági eljárást. A problémák tényleges megoldásához szükség van tehát arra, hogy a jelzés közvetlenül a lakosoktól az illetékes szervekhez érkezzen. Hívják fel a figyelmet. ...2025-ben nőtt a közterületi jelenlét, több ellenőrzést tartottak és számos lakossági bejelentést kezeltek a városrendészet munkatársai Gyöngyösön. Az állomány eszközparkja is bővült, egy új szolgálati autó segíti a munkát, miközben a képviselőtestület elfogadta az idei költségvetésüket is. Arról, hogy milyen eredményeket értek el, Ferenczi Dániel igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ilyenkor, amikor évelején először találkozunk, meg már elfogadják a 26-os költségvetést, egy kicsi mérlegette is vett a 2025-ről. Azon túlmenően, hogy végigkövettük a folyamatokat, hogy mégis milyen eredményeket értetek el, hogy könyvelted el a 25-ös évet.
A 25-ös évünk úgy fogalmaztatok, hogy rendkívül stabil volt, hiszen a csapat egybe tudott maradni, tehát például nem volt nálunk fluktuáció, és már a hosszú éveknek a következetes munkája ugye az, hogy itt építünk a járőrökre, az emberekre, hogy minél jobb minőségű embereket tudjunk ugye az utcákra küldeni. Így ennek következtében egy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy intézkedések tekintetében is egy minőségibb év volt mondjuk a korábbi évekhez képest. Amit kiegészíthetnék azzal is, hogy a hármas egység, amit polgármester úr is meghirdetett, hogy ugye a polgárőr, rendőr, közteres feladatellátások javulást tudjanak elérni. Ebben is volt egy minőségi előrelépés, hiszen egyrészt ugye tudtuk növelni a közösen eltöltött órák számát, másrészt meg tényleg ott tart a három szervezet, hogy napi munkakapcsolatban látja el a feladatát, tehát hogy az abszolút napi operatív feladatok is, annak az információi meg vannak egymás között osztva, attól függ, hogy milyen feladatokat végzünk el éppen.
És most akkor beszéltünk arról is, hogy a múlt év eredményei sikeresek voltak, és azt hiszem, hogy egy dolgot nagyon meg kellene említenünk, ez a 24 órás járőrszolgálat. Ez hogy vált be egyébként, mert ez nektek volt a egyik nagy tervetek, ez mennyire hozta a lakosság visszajelzéséből azt, hogy nagyon hasznos?
Hát mi azt látjuk az adatokból, hogy rendkívül népszerű ez a járőrszám, hiszen tavalyi évben a 2025-ös évet tekintve több mint 4000 darab hívás érkezett bejelentésként erre a telefonszámra, ami azt jelenti, hogy több mint 4000 esetben kértek valamilyen típusú segítséget a lakosok, vagy tettek jelzést a részünkre, és ugye amióta 24 órás járőrszolgálat működik, ugye azóta megjelentek új idősávok, amikor már a felügyelők is az utcákon vannak, tehát ugye 0-24-ben, és közel 1300 darab hívás ezekben az éjszakai órákban jött be, ami azt mutatja, hogy nagyon nagy igény van a lakosságnak erre a bejelentési formára, illetve arra, hogy 24 órában működik a szervezet, hiszen ezeknél a bejelentéseknél, ha most csak egy topikból, vagy egy fő témát kiveszek, az mondjuk a gyanús személy a közterületen bejelentés volt, amikor a lakos betelefonál, hogy látta a közterületen gyanús szemét, kollégák azonnal tényleg egy 5-10 percen belül kérnek a helyszínre, és megvizsgálják, hogy ott észlelnek-e jogellenes cselekményt.
Robotépítő és programozó versenyt rendeztek február első hétvégén a Miskolci Egyetemen, ahol gyerekek és fiatalok mérték össze tudásukat. A First Lego League Explore kategóriában a 6-10 évesek játékos formában mutatták be robotjaikat, míg a Challenge mezőnyben a 9-16 évesek saját építésű robotokkal és innovációs projektekkel versenyeztek. A Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium két csapata is kiemelkedően szerepelt a megmérettetésen. A részletekről Takács Imre, a csapatmentor adott tájékoztatást.
Iskolánkban 3 évvel ezelőtt kezdődött el a First versenyekkel való foglalkozás. Először a First Lego League-be kapcsolódtunk be, az onnan kiöregedett játékosok, versenyzők kapcsolódtak be a First Tech Challenge versenybe. Itt már nem Legóból kell építeni robotokat, hanem szó szerint kemény munkával, fémből és nagyon komoly motorokból. A First Tech Challenge versenyen már kifejezetten a robotikára, a programozásra helyeződik a hangsúly, és még a Lego versenyektől az is különbözik, hogy itt kontrollerrel kell irányítani a robotot. A robotoknak van egy autonóm módja, amikor egy megadott program alapján külső irányítás nélkül hajtják végre a feladatot, illetve van egy, amikor pedig a játékos irányítja a robotot. Amúgy a verseny felépítése az nagyon-nagyon érdekes, mert a First versenyekből ismert jó szándékú professzionalizmus itt azt gondolom, hogy ebben a versenyben nagyon szépen ki tud bontakozni, ugyanis itt a csapatban versenyeznek a versenyzők, és minden benevezett csapat egyszer lesz szövetséges, és többször ellenfélként is találkoznak egymással. Így meg kell tanulni együtt dolgozni, és a robot programozását is úgy kell irányítani, hogy felkészíteni arra, hogy egy olyan csapattal kell versenyeznünk, akinek nem ismerjük a robot működését, és hogy képes legyen a robotunk kooperálni. Tehát föl kell készülni teljesen a váratlan dolgokra is. Ez valódi kihívás, amit én azt gondolom, hogy a mi csapatunk nagyon jól meg is tud valósítani. Ennek a versenynek a menete is eltér a megszokottaktól. Itt alapvetően vannak ligafordulók, ezeken a ligafordulókra, akik elmennek, azok nagyon sok előnyhöz jutnak. Egyrészt a versenyen gyűjtött úgynevezett ranking pointokat tovább tudják vinni a nemzeti bajnokságba, ahol nem 0 pontról fognak ezáltal indulni, hanem a liga versenyeken össze tudják gyűjteni ezeket a pontokat, ezzel előnyhöz tudnak jutni. A másik óriási előny ezeknek a liga versenyeknek, hogy élesben és nyomás alatt tudjuk tesztelni a robotot, és ezek nagyon konstruktívan hatnak a mérnöki fejlesztésekre, illetve látjuk, hogy más fejlesztések hogyan funkcionálnak a verseny során, és esetleg a ellenfelek vagy szövetségeseknek a robot fejlesztésük is hatással lehet a mi ötleteinkre is. Szóval ennyit tudnék elmondani magáról ugye a versenyről, és alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken a versenyeken iszonyú nyomás alatt van a csapat, ugyanis nagyon sokszor kell olyan feladatokat, olyan problémákat megoldani, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát volt olyan, hogy a kontroller elveszítette a kapcsolatot a robottal, ilyenkor nullázódik a pont, és ezt el kell tudni fogadni. Van, amikor azért érünk el kevesebb pontot, vagy azért kapunk több pontot, mert olyan szövetségest kapunk, aki esetleg nekünk kedvez, vagy pedig mi kedvezünk azáltal, hogy följebb húzzuk a gyengébb csapatokat. Szóval érdekes magának a versenynek a filozófiája, nagyon sok rögtön helybeni megoldást igényelnek, és hát előre kell gondolkodnunk, hogy mik azok az alkatrészek, amik tönkre mehetnek, vagy problémát okozhatnak. Tehát itt azért tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt komoly 20-30 kilós, vagy akár ilyen volumenű ládákkal mozgunk, és föl kell készülni arra, hogy meg kell oldani ilyen jellegű problémát. Van, amikor 3D nyomtatót is viszünk a pályára.
Végül az időjárásról. Holnap szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor, hózápor előfordulhat majd, nagy területen lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 5, napközben 8 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 23-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Ezt tartolt a tavaszi fél év az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is. Hat utca, köztük a szerencsét Bekecssel összekötő út is megújult Bekecs településen. Boldog Bölgy címmel tartott előadást Nyíregyházán a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális elnöke. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Korszerű, biztonságos és inspiráló terek létrehozására törekszik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetése, melyek méltó módon szolgálják a hallgatókat és az egrieket egyaránt, fogalmazott az intézmény rektora a fél év indító sajtótájékoztató alkalmával. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, folytatódik az Egészségház úti B épület külső tereinek rekonstrukciója, továbbá elkészültek a líceum épületének megújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk is, melyek energetikai fejlesztésekre, a díszterem és a főegyházmegyei könyvtár felújítására is kiterjednek. Az ekke további aktualitásairól őt kérdeztük.
Elindult a tavaszi fél év az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Mától egy-két aktualitásról beszámolt a rektor azt, hogy melyek a legfontosabbak, amelyek érdekelhetik a hallgatókat.
Számos fejlesztés is zajlik egyidejűleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek közül kiemelt jelentőségű az, hogy a művészeti karunk mától új helyszínen kezdi meg a munkát és az oktatást. Ez pedig a Széchenyi utca 16 szám, amelyet az Egri Főegyházmegye a fenntartunk 2025. szeptemberétől az egyetem számára biztosított oktatási képzési helyszínül. Elvégeztük a szükséges festési és karbantartási munkálatokat, és nagyon örülünk annak, hogy egy méltó helyszín lesz az egyetem művészeti kara számára az oktatáshoz, képzéshez, alkotáshoz. Nem csak ehhez, hanem ez egyben egy nyitott összművészeti helyszín is lesz Eger városa számára, is bízunk abban, hogy hozzájárul Eger művészeti életéhez, kulturális életéhez.
Még szó volt arról, hogy a B-épület is megújul.
Így van, most ugyancsak szeptemberben, 2025. szeptemberében kezdődött el, és bízunk benne, hogy 2026 nyarára elkészül a B-épület külső tereinek a rehabilitációja, a parkoló megújítása, akadálymentes bejárat kialakítása és közösségi terek a hallgatóink, oktatóink számára a hátsó udvarban. Nagyon örülünk annak, hogy a líceumnak a megújítására irányuló kivitelezési terv is megszületett. A liceum rekonstrukciója magában foglalja azoknak az elemeknek a megújítását, amelyek a 2012-es felújítás során nem valósultak meg, így például az energetikai fejlesztések, a fűtéskorszerűsítés, 60-80 éves radiátorokkal fűtünk jelenleg, vezetékeink elavultak, tehát ezek is megújulnak majd, bizonyos terek funkciója megváltozik, illetve a belső nyílászáróknak a felújítása is megtörténik majd, belső és külső nyílászárók is egy aránt, úgyhogy nagy fejlesztés elé nézünk, és még nem mondtam, a Széchenyi utca 47 alatt található 80 fős magasfokozatú kollégiumnak a tervezését, amelynek szintén tervezési és kivitelezési dokumentációja is elkészült. Bízunk benne, hogy hamarosan belefogunk ebbe a munkába, és nem sokára ott egy olyan korszerű kollégium várja majd a hallgatókat, ahol igazán jól érzik magukat. Összességében a célunk az, hogy az egyetem terei olyan 21. századi korszerű módon méltó oktatási, kutatási helyszínt biztosítsanak a hallgatóinknak, az oktatóinknak egyaránt, valamint Eger városának, hiszen az egyetem egy nyitott helyszín, Eger városának is minden ide érkező vendégnek, amely méltó módon szolgálja az egyetem, a város és a régió küldetését.
A bőjt valódi értelme nem a tiltásban, hanem a tudatos döntésekben rejlik, és az örömteli önfejlesztés időszaka is lehet. Boldog bőjt címmel tartott előadást Nyíregyházán a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a nyíregyházi egyházmegye pasztorális elnöke. Az est megszervezésére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte fel az előadót. Az előadás végkövetkeztetése szerint a bőjt nem a hiányról szól, hanem egy ajtó megnyitásáról. Tudatos döntéseink révén háttérbe szoríthatjuk a kevésbé fontos dolgokat, hogy helyet teremtsünk annak, ami valóban épít, gazdagít és felemel. Szabó Tamás atyát hallják.
Valamiről lemondok, valami nagyobb jó érdekében, valami nagyobb cél érdekében. Meg lehet kérdezni egy olimpiai bajnokot, megérte lemondani, küzdeni, hajnalban kelni? Meg lehet kérdezni a művészt, megérte gyakorlatilag 7 nappal át éve dolgozni? Meg lehet kérdezni az érettségizőt, megérte lemondani? Meg lehet kérdezni az édesanyát, aki éjszakázik, megérte lemondani? Megint a kérdés nem az, hogy lemondunk, hanem miért mondunk le, mit várunk helyébe, mi kerül előtérbe, mi válik fontosabbá, hogy jutunk el a létmódunk alacsony szintjéről, hogy táplálkozunk esetlegesen egy magasabb szintre, ahol rájövünk, hogy persze fontos az étel, de nem tartozik a legfontosabbak közé. Egy egyszerű dolog, ha már leülünk barátokkal beszélgetni.
Hat utca, köztük a Szerencsét Bekeccsel összekötő út is megújult Bekecs településen. A fejlesztést 2 program is támogatta, így jelentős útfejlesztés valósulhatott meg a tranzit településen, mondta dr. Bodnár László polgármester.
Több mint 30 utcánk van, vannak benne nagyon kicsik, körülbelül 100 méterre, és vannak 2,5 kilométer hosszúak, és ebből 6 utcát ebből a programból, sőt 2-ből sikerült felújítanunk. Az egyik program a kistérségi fejlesztési alapból. Itt 125 millió forint támogatás sikerült elérnünk, és 25 millió forint támogatás pedig a versenyképes járások első ütemébe kaptunk útfelújításra. A dolgok jelentőségét nagyba emeli, hogy 6 utcáról beszéltünk egyszerre, ha kiszámoljuk a mondjuk egy 30 fős útállománynál ez a 20%-át jelent a település útállózatának. Ebben benne volt a Határ utca. Ami azért is különleges, hisz mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ez nem elválasztja, hanem összeköti Szerencsés Bekecs települést, így ez egy olyan fejlesztés, hogy a szerencsiek számára is azt gondolom komfortosabbá teszi a mindennapokat. Ezen kívül megújult a Hunyadi, a Petőfi, a Bem József, az Arad és a Jókai utcák.
Az ünnepélyes átadón részt vett Koncsúfia, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta, több éves lobby tevékenység eredménye a településre érkezett támogatás. A határút viszonylatában pedig kiemelte, hogy egy helyi lakos kitartón között az említett út felújításáért, melynek meglett az eredménye.
A belterületi utaknak a 20%-a megújul egy település, az egy nagyon komoly dolog, és én nagyon-nagyon örülök neki. Tényleg sokat küzdöttünk érte már évek óta, hogy ez a forrás végre ideérjen Bekecs községhez. Végül is, ami a legkedvesebb történet ebben, az igazából egy kislányhoz kapcsolódik, Ajnához, aki itt van velünk a mai nap. Őt is tapsoljuk már meg, mert ő itt lakik a Határ utcában. És az a lényeg, hogy ő évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy valahogy el fogja jönni, hogy ez az utcakasz felújuljon, megújuljon, mert hát a gyerekeknek is azért elég rossz, hogyha rossz az út, nem tudnak kint kismotorozni, vagy nem tudnak biciklizni, meg hát eleve is közlekedni is nagyon rossz. Úgyhogy ő neki az volt a stratégiája, hogy mindig minden polgármesterhez oda ment, és megkérdezte, hogy mikor tetszik meg felújítani azt az utat, amiben mi lakunk. És tényleg igazából olyan aranyos volt, mert született egy nagyon-nagyon szép aranyos kis testvére, és polgármester úrral közösen látogattuk meg őket, és vittünk egy kis ajándékcsomagot nekik, és Ajna akkor megkérdezte tőlünk is, hogy akkor most már, ja, bocsánat, és direkt kint várt, hogy meg tudja mutatni, hogy milyen rossz az út, tehát már ezt is kitalálta, pedig óvodás, de hihetetlen, hogy milyen érdekérvényesítő képessége van, és akkor már tudtuk polgármester úrral, hogy ez a program, ez érkezik, úgyhogy igazából meg tudtuk neki már ígérni konkrétan, hogy ez az út meg fog újulni, és tényleg szerintem azért tapsoljuk már meg Ajnát, mert ilyen bátornak, és azt gondolom, hogy tényleg szókimondónak, ügyesnek kell lenni az életben is, úgyhogy tényleg nagyon büszkék vagyunk rá.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Erdő Péter bíboros, Esztergom budapestiesek állapota stabil, kórházban ápolják. A bíboros műtéti beavatkozáson esett át. Állapotáról Eredics Gergő, Erdő Péter titkára a szertartója, a belvárosi Ferences templomban az esti szentmise után tájékoztatta a híveket. A beszámolót az Esztergom budapesti főegyházmegye tette közzé a Facebook oldalán. A bíboros állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt, közölte a titkára. Elmondta, tegnap a nap folyamán hosszan beszélgetett a főpásztorral, és számára is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. Erdő Péter minden szenvedését felajánlja továbbra is a papi hivatásokért. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetemének szervezésében a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja előestéjén, tehát kedden 18 órakor dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. Debreceni Sixtus Ciszterci paptanár Egri évei címmel tart előadást a Lajosvárosi Találkozások Házában, a Plébánián, az Aradi utca 5 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az úrangyala imádság után vasárnap 14. Leópápa határozottan megújította felhívását, hogy 4 évnyi konfliktus után késedelem nélkül állapodjanak meg a tűzszünetben, és elszántabban törekedjenek a párbeszédre a háborúzó felek Ukrajnában. A Szentatya szavait az úrangyala elimádkozása után Törzsér Endre fordításában a Magyar Kurír adta közre. Már 4 év telt el az Ukrajna elleni háború kezdete óta. Szívemben ismét afelé, a drámai helyzet felé fordulok, amely mindenki szem előtt áll. Hány áldozat, hány tönkretett élet, mennyi szétszakított család, pusztítás, mennyi kimondhatatlan szenvedés. Minden háború az egész emberi családon ejtett seb, halált, rombolást, nemzedékeket sújtó fájdalmat hagy maga után. Nem lehet tovább halogatni a békét, sürgető követelmény, melynek helyet kell találni a szívekben, és felelős döntésekben kell konkrét formát öltenie. Ezért ismét nyomatékos felhívást teszek közzé, tegyék le a fegyvert, hagyják abba a bombázásokat, késedelem nélkül állapodjanak meg a tűzszünetben, és elszántabban törekedjenek a párbeszédre, mely utat nyit a békének. Kérek mindenkit, hogy imádkozzon a meggyötört ukrán népért, és mindazokért, akik a háború vagy bármely más fegyveres konfliktus miatt szenvednek, hogy beragyogja napjainkat a béke oly régóta várt ajándéka. A mai felhívás, 2 nappal az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 4. évfordulója előtt, tovább élteti a reményt. Így van ez a háború kezdete óta, amikor Ferenc pápa könyörgései visszhangoztak a meggyötört ukrán népért. Ez a kifejezés már a sokak számára ismerőssé vált. Ezeket a szándékokat 14. Leó már a megválasztás utáni napon megerősítette, amikor értelmetlennek nevezte ezt a háborút, hangsúlyozza egy valódi igazságos és tartós béke mielőbbi elérésének sürgető szükségességét. A foglyok szabadon bocsátása és a gyermekek családjukhoz való visszatérése visszatérő eleme a Szentatya imádságainak. Jelenleg a tél kemény hidege, ami súlyosbítja a bombázások okozta károkat, különösen aggasztja a pápát. Hallgassanak el a fegyverek és az érintett felek, a nemzetközi közösség támogatásával bátorságra lejjenek az őszinte közvetlen és tiszteletteljes párbeszédhez, kérte még karácsonyi Urbi-et-Orbi üzenetében. Az elődje által megkezdett szolidaritási akciók nyomdokai haladva Leó pápa több alkalommal is küldött segélyt az országba, a pápai alamizsna hivatalon keresztül. Telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, fogadott a háború áldozatai segítő szervezeteket, a fronton harcoló ukrán katonák édesanyjait és feleségeit, valamint olyan gyermekeket és fiatalokat, akiket megfosztottak a lehetőségeiktől, vagy akik befogadásra találtak. Találkozott ukrán zarándokokkal is, akik körében méltatta országuk földjének hitét, melyet számos szent tanúságtétele tett termékenyé és sok vértanú vére öntözött. A decemberi találkozáson megerősítette Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek a Szentszék készségét a tárgyalások befogadására, felvetette egy kijevi utazás lehetőségét is óvatos realizmussal. Az egyre inkább hibrid jellegű, a civilekben és az infrastruktúrában jelentős károkat okozó konfliktus eszkalációjával szemben első nemzetközi útjáról hazatérve hangsúlyozta Európa és Olaszország szerepvállalásának fontosságát. A Szentegyet közösség a február 24-én kitört háború évfordulójának előestéjén, tehát ma imádságot tart Ukrajna és a világ békéért Budapesten, a Canisius Szent Péter templomban, 1095 Budapest, Gát utca 4 száma cím. Február 24-én lesz 4 év annak, hogy 2022-ben ezen a napon Oroszország megtámadta Ukrajnát. A háború mindig vereség, az emberi testvériség lerombolása. Testvérek, álljatok meg, kérte Ferenc pápa. Minden háború az egész emberi családon ejtett seb, halált, rombolást, nemzedékeket csújtó fájdalmat hagy maga után, mondta február 22-én az úrangyali imádságon Leó pápa is, és hozzátette, nem lehet tovább halogatni a békét, sürgető követelmény, melynek helyet kell találnia a szívekben, és felelős döntésekben kell konkrét formát öltenie. Arra kért mindenkit, a Szentatya, hogy imádkozzon a meggyötört ukrán népért és mindazokért, akik a háború vagy bármely más fegyveres konfliktus miatt szenvednek. Így tehát a Szentegyet közösség szeretettel vár mindenkit 18 óra 30 perckor, hogy együtt imádkozzunk a meggyötört Ukrajna és minden olyan ország békéért, ahol háború vagy kiterjedt erőszak dúl. Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a hétvégén földi maradványait átvitték a kriptából a bazilika altemplomába. Ez az első hosszabb nyilvános bemutatás, az úgynevezett Ostensio március 22-ig tart, rendkívüli lehetőséget biztosítva az imádságra és az elmélyülésre Szent Ferenc örökérvényű üzenetében. Február 21-én tehát ünnepélyes keretek között kiemelték a szent maradványait a kriptában található sírjából. Aznap délután Angel Fernández Artime bíboros, az Assisi Szent Ferenc és az Angyalos Boldogasszony Bazilika pápai legátusa vezette a vesperást az altemplomban, mintegy 300 szerzetes jelenlétében. Vasárnap 11 órakor szintén ő mutatott be szentmisét a bazilika felső templomában. Az Ostensio mottóját János evangéliumából választották, ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Amikor látjuk és tiszteljük Szent Ferenc testét, amely átment a halál végső megfosztottságán, arra kapunk meghívást, hogy befogadjuk és magunkévá tegyük üzenetét, az Istenért és a testvérekért szeretetből felemésztett és odaadott élet a teljes, hiteles és boldog élet útja, fogalmazott Marco Moroni, a Szent Konvent kusztosa. Ez az üzenet metsző ellentétben áll korunk társadalmának szemléletével, amely gyakran az önérdek és az önérvényesítés elsőbségét hirdeti. Szent Ferenc földi maradványainak bemutatása azon számos kezdeményezés közé tartozik, amelyek Assisiben, Olaszországban és a világban arról tanúskodnak, hogy az Assisi Szent ma is ajándék mindenki számára. Kapcsolataink testvéri mi voltát fedezhetjük fel újra benne, a világ közös otthonként jelenik meg számunkra, a jövő pedig mint a remény anyaüle, nyilatkozta Marco Moroni és a Ferences közösség nevében Giulio Cesaro, szintén Ferences szerzetes. Hozzátette, számunkra a Ferencnek ez az életereje és mélysége kizárólag a Krisztushoz és az ő evangéliumához való őszinte és mély ragaszkodásában gyökerezik, de a nem hívők számára is jó hír Szent Ferenc, történelmileg bizonyított konkrét lehetőség egy olyan emberi életnek, amely nem a versengésen, hanem az együttműködésen és a kölcsönös szolgálaton alapul. Eddig már több mint 370 ezer zarándok regisztrált a világ 5 kontinenséről, hogy lerúhassa tiszteletét az erekék előtt. A szervezők 2 különböző útvonalat alakítottak ki a látogatóknak, amelyek közül az egyik ferences vezetéssel segíti az elmélyülést. A részvétel ingyenes, azonban a hatalmas érdeklődés miatt előzetes online regisztrációhoz kötött. Az esemény tiszteletére a bazilikát teljesen akadálymentesítették, így az idős és mozgáskorlátozott hívők is könnyen megközelíthetik a kriptát. A bemutatás ideje alatt összegyűjtött adományokat egy umbriai gyermekonkológiai központ építésére fordítják majd. A pennsylvániai Malvernben található Szent Carlo Acutis kegyhely és eukarisztikus központ új mobil applikációt tett elérhetővé nemrég, amely az eukarisztikus csodák ismertetését szolgálja. Carlo a korának technológiáját használta, hogy közelebb hozza az embereket Jézushoz az eukarisztia által, mondta Mary B. Demico, a Szent Carlo Acutis kegyhely ügyvezető igazgatója. Ezzel az alkalmazással az ő küldetését folytatjuk, és a modern technológiát felhasználva hirdetjük, hogy az Eukarisztia Jézus élő lényege. Az alkalmazásban megtalálható Szent Karló életének gyönyörű útja is, és azt remélik a létrehozói, hogy mindenkit arra ihletés vonz, hogy a saját útján haladjon előre, és így azzal szenté váljon, akivé teremtették. Az alkalmazás, amelyet Antonia Acutis Karló édesanyja közreműködésével fejlesztettek ki, mobilra optimalizált, dokumentált történeteket gyűjt össze az eukarisztikus csodákról, amelyeket a fiatal szent annak idején a témában összeállított nemzetközi kiállításában örökített meg. Mint ismeretes, Szent Karló Acutis, aki 2006-ban mindössze 15 éves korában hunyt el, a technológiai eszközöket arra használta, hogy az egyház által kivizsgált és jóváhagyott eukarisztikus csodákat katalogizálja és népszerűsítse. Jóval a mobil technológia és a közösségi média megjelenés előtt felismerte, hogy az internet hatékony eszköz az evangelizációhoz. Az alkalmazásnak vannak más funkciói is, például a Live Like Carlo, élj úgy, mint Carlo, menüpont, interaktív utazás kínál Carlo életének meghatározó pillanatain keresztül, de kialakítottak egy speciális teret is, ahol a világ különböző kápolnáiból közvetítenek örökös szentségimádásokat, amelyekbe természetesen be is lehet kapcsolódni. Carlo rajongott azért, hogy a technológiát felhasználva Jézusról és különösképpen is az eukarisztiáról beszéljen. Örömömre szolgál, hogy az ő odaadását olyan módon osztják meg, amely mindenhol elérheti a fiatalokat és a családokat, mondta Acutis asszony a kezdeményezéssel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy továbbra is terjesszük az eukarisztikus csodák hírét az egész világon, az alkalmazás remek eszköz lesz ennek a küldetésnek a folytatásához, tette hozzá. Nelson J. Perez, Philadelphia érsek, fantasztikusnak minősítette az alkalmazást, és kiemelte, hogy a fiatalokkal való kapcsolatépítés és szolgálat az egyik legfontosabb prioritás. A Szent Karló Acutis egyhely, és ez az alkalmazás segíteni fog papjainknak, a tanároknak és szülőknek, amikor gyermekeinkkel a katolikus hitről beszélgetnek, támogatja azt a felhívásunkat, hogy minden nap éljük meg hitünket, mondta el. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Koleszel Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóban legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
Folytatódott a futszal NB1-es bajnokság. A Puskás Akadémia 2-0-ra legyőzte Miskolcon a Kazincbarcikát a Fizliga NB1-es labdarúgó bajnokságban. Remekül kezdte az évet a Deac férfi kosárlabda csapata. Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Folytatódott a futszal NB1-es bajnokság. A harmadik helyen álló Stúdió Futszal Nyíregyháza a második Újpestet fogadta. Az első félidőben potyogtak a gólok, Rafinha szerzett vezetést, de Suscsák és Tiago révén gyorsan fordítottak az újpestiek. Pojunja egyenlített, majd Medvecki és Dávid is betalált, így a szünetben 3-3 volt az állás. Fordulás után sok helyzete volt a Nyíregyházának, de gólt csak Suscsák és Czerman lőtt, így az Újpest nyert 5-3-ra. A Puskás Akadémia 2-0-ra legyőzte Miskolcon a Kazincbarcika együttesét az NB1-es labdarúgó bajnokságban. A mérkőzést Kuttor Attila, a barcikaiak vezetőedzője értékeli.
Kicsit hasonló mederbe zajlott a mérkőzés, mint ahogy szokott, hogy a 5. percben ugye egy harakiri, és onnan kell fölállni, és azért, hogyha egy ilyen helyzetben lévő csapatnál ez történik, azért nem mindig így szoktak felállni csapatok, úgyhogy megint csak azt tudom kiemelni pozitívumként, hogy akár a második félidő egészét tekintve még lehet, hogy az egy pontra is rászolgáltunk a 2-0 után is, de hát a kapuban nem sikerült betalálnunk. Várjuk azt, hogy ez változzon, átszakadjon, mert tényleg így lehetőségek megvoltak arra, hogy gólokat szerezzünk. Tehát a harakiri se szabad elkövetnünk, és ezen is változtatnunk kell, de hát az idézőjelben hétről hétre ugye kicsit hasonló a sorsunk, viszont azt a mentalitást azért azt kiemelném, hogy egy ilyen helyzetben lévő csapat egy Puskás Akadémia ellen 2-0-ás hátránynál ilyen második félidőt, most a számokat nem tudom, de ilyen második félidőt produkál, azért ott van sportemberi tartás.
A Kazincbarcika csapatkapitánya a kapufáig jutó Kártik Bálint szerint ezúttal sem állt melléjük a szerencse.
Azt mondom, hogy ha van egy pici szerencsünk ott az első fél időben, mondjuk a kapufánál, akkor lehetett volna több ebbe a meccsbe. A második fél időben sokat tettünk azért, hogy szebb legyen az eredmény, akár a szépítés, egyenlítés meg legyen. Sajnos már hetek óta ez van, hogy nekünk nem befelepattanak a dolgok. Nehéz ilyenkor mit mondani, meg a pályán is nehéz ezekre reagálni. Viszont küzdöttünk ma is egy nagyot, azt gondolom, úgyhogy büszke vagyok a csapatra, hogy mindenki belerakta a munkát. Nyilván a Puskás is tudta, hogy milyen játékot akar játszani ellenünk, jól is csinálták, picit átadták a területet, és arra vártak, hogy hibázunk, és abból esetleg ne tudnak kontrázni minket. Az első fél időben ezt ugye az egyik a szöglet volt, de a másik gólnál ott nem nagyon tudtuk lereagálni jól. A másik félben azt gondolom már ezeket jól kezeltük. Mondom, lehetett volna ebbe több, ha egy pici szerencsénk van. Sajnos ez egy ilyen idény. Van még 10 meccsünk, azért a hazai mérkőzéseket még úgy gondolom, hogy ki lehet élvezni. Azért az NB1-ben olyan csapatok jönnek ide, akik azért nem voltak jellemzőek eddig Kazincbarcikán, szóval bízunk benne, hogy ők is jönnek, illetve mi szeretnénk minél többet adni nekik.
A Nyíregyháza 2-2-t játszott a Kisvárda együttesével. Boldog Tamás, a Nyíregyháza Spartakusz vezetőedzője nem volt teljesen elégedett csapat a Kisvárda elleni döntetlennyével.
Kaptak 2 olyan gólt, amit nem lehet kapni, és éppen ezzel visszahoztuk a Kisvárdát a meccsbe, mert ott ki lehetett volna őket végezni, de hát gratulálunk a Kisvárdának, sok sikert, úgyhogy de ez a szép, hogy csalódottak vagyunk egy 2-2 után egy középcsapat ellen, úgyhogy eljutottunk odáig, de az biztos, hogy nem lehetek elégedetlen, mert tették a dolgokat, mentek, akartak, 20 kapra lövésünk volt, azt hiszem, csak hát éppen nem volt benne az a minőség, azt hiszem Kisvárdának volt egy megpattant lövés a második fél időben, sok közük nem volt talán ott, de attól függetlenül nem lett volna annyira reális, hogyha ha nyered a meccset. Kapod előtti kavarodásaink voltak, pontrugások voltak. Mondhatom azt, hogy talán jobbak voltunk, úgy érzem, most ugyanúgy lehet, hogy az Attila is úgy érzi, hogy ők voltak a jobbak. Mindenképpen aktívabbak akartunk lenni, mert az első fél idő vége az abszolút nem tetszett, ott kiengedtük magunk a saját kezünkből azt a részt, úgyhogy friss erővel próbáltuk azt a lendületet megadni a csapatnak, amit talán sikerült, de attól függetlenül Több volt ebben a mérkőzésben. A tanulság az, hogy ilyen egyszerű hibákat nem szabad elkövetni. Kezdetben van a mérkőzés, ott vagy a boxban, ott vagy a lövések megvannak, a lelkesedés megvan, a szenvedély megvan, csak éppen utána. Hát ilyen gyerekhibákból, bevert labdából, ott a kapu elé van egy talált gól, utána megzavarodtunk. Szóval meg lehet tanulni ezeket, hogy egyszerűbben és okosabban oldjuk meg a szituációkat. Na most ez így alakult, de hát attól függetlenül jövő héten újra lehetőség van a három pontban.
A másik oldalon Révész Attila úgy szintén felemás szájízzel értékelt. Mint elmondta, a szezon során ez volt az eddigi legrosszabb bajnokiuk, ami ráadásul inkább hasonlított amerikai futballmérkőzésre, mint sem labdarúgásra.
Ez volt a legrosszabb mérkőzés nekünk ebben a szezonban, egyáltalán nem éveztem a kispadról. Remélem, hogy nem lesz már több ilyen a bajnokság hátralévő részében. A Nyíregyházának ez az egy erőssége van, a bedobás pont rugás után hatalmas játékosaik vannak, és hát ez végtelenül leegyszerűsíti a taktikai elvárást velük szembe. Álljunk be 10-en, ússzuk meg 16-oson belül, minél többen legyünk. Ennek ellenére sikerült gólt szerezniük, majd azt követően elkezdtünk játszani, mert mi csak ezt tudjuk. Abból a játékból kétszer viszonylag szép gólt szereztünk, és azt követően újra azt csináltuk, amit az elején, ne kapjunk gólt. Tehát ez a felfogás azért nem ideális, de tulajdonképpen az első fél időben már azzal, hogy a játékosunk kipontozódott és le kellett cserélnem, rossz ütembe szaladt oda többször az ellenfélhez, ezzel egy picit borult a második fél időre tervezett, elképzett taktikánk. Ugyanakkor, ami érthető, azt szerettük volna, hogy a különbség megmaradjon köztünk, a pontkülönbség. Azt a célunkat elértük. Én jobbnak tartottam játékban a mi csapatunkat, de ez a mai nap nem tudok megmutatkozni. Viszont a második fél időben ennek ellenére volt két olyan nagy lehetőségünk, amely gólt érdemelt volna a Bencének, illetve a Filipnek a két lövése után. De egyébként elégedettek lehetünk ezzel a mai meccsel. Mondom még egyszer, mi nem ezt a futballt szeretnénk játszani. Ez rákényszerített időnként. A hazaiak okosan, mondhatom, kihasználták nagyon sok esetben a testvéreiket. Tulajdonképpen 2-6-os játékos kellett a védők elő állítanunk nagyon sokszor, és még az sem volt elég. Hát lassan amerikai foci jellege is lesz ennek az elvonalnak. Ma úgy gondolom, egy kicsit kevesebbet hibáztunk, de elsősorban azért, mert nem nagyon építettünk játékot. Tehát ahogy a Nyíregyháza kap egy labdát a kapustól, a belsővédő, szélsővédő nem ad nekünk esélyt, hogy labdát szerezzünk, mert azonnal a 40-50 méteres hosszú labdával átrugják az első két védelmi vonalunkat. Nagyon sok esetben mi is ezt alkalmaztuk. Ez itt volt egy halom gyerek, elkísért minket a szomszédvár kupa kapcsán. Most a holnapi nap azt fogom nekik mondani, hogy töröljék ki az emlékezetükből ezt a meccset, ebből semmit ne vigyenek ki a jövőre magukkal, mert ebből csupán az egy pontot profitálhattuk, de nem volt olyan jelenet, amely a futballra hasonlított volna.
Remekül kezdte az évet a Deac férfi kosárlabda csapata. Pető Ákos vezetőedzőt hallják.
Én úgy gondolom, hogy bennünk volt már régóta ez a teljesítmény. Igazából itt két nagy vadat kellett elejtenünk az Alba és a Falkó személyében, amit úgy gondolom, hogy az Albát magabiztosan, a Falkót pedig igaz hosszabbításban egy kicsit nehezebben sikerült legyűrni. A többi mérkőzésen úgy gondolom, hogy hárnyalatnival is, de talán mi voltunk az esélyesebbek, azokat sikerült abszolválni. Lehet úgy gondolom, hogy nagyon jó edzésmunkát végez a csapat már hosszú idő óta, nagyon eltaláltuk a ritmust a napi munkában is, a heti munkában is, és úgy gondolom, hogy ezek jönnek ki mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy 10-11 emberes rotációnk van, és mindenki tud hozzátenni a padról nagy energiákat, illetve az is nagyon sokat számít, hogy ezáltal vannak olyan kulcsjátékosok, akik többet tudnak pihenni, és esetleg a lényegi rész a crunch time vagy money time-ban elő tudnak lépni. Tehát abszolút nem csak a kezdőtösre építünk, hanem tényleg azt hiszem a Falkonyán is 11 emberes rotációval mentünk neki, mint múltul Rosszlányban is, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagy erőssége a csapatnak, de hogy mondjam, ez nem is, nincs ráerőltetve a csapatra, egyszerűen ennyi sok olyan játékos van, aki tud plusz hozzátenni, és ki is követelik maguknak ezt a rotációt. Tehát azért ez a tabella olyan szempontból csalóka tud lenni, hogy talán azt mondom, hogy a Szolnok kivételével itt 2-től 14-ig mindenki meg tud venni mindenkit. Lásd, mi Olosztályban is megszemettünk és hosszabbítás után nyertünk. Tehát nem szabad itt hátradőlni, mert nem fog magától folytatódni ez a sorozat, hanem igenis nagyon keményen meg kell érte dolgozni.
Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója. Mindezt dr. Csuszda Gábor országgyűlési képviselő jelentette be a napokban Ózdon. Most őt hallják.
A jelenlegi kormányzatnak, a Fidesz-KDNP-nek kiemelt területe a sportélet fejlesztése. A napokban tudtunk beszámolni Ósz vonatkozásában egy jó hírről, hiszen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr döntésének köszönhetően 300 millió forintból tudjuk első ütemben fejleszteni az ózdi sportlétesítményünket. Ez fontos több szempontból is, hiszen az ózdi sportéletnek rendkívül gazdag múltja van, és nekünk ebből kötelességünk és felelősségünk, hogy valamit visszaadjunk nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is, és másrészt feljutottunk az NB3-ba, amely kihívások elé állít minket, hogy fejlesztenünk kell a sportlétesítményt, ennek a megvalósítása fog tudni most megkezdődni a tavasszal. Rendkívül fontos az utánpótlás sportnevelés, hiszen nem csak élsportolókat kell, hogy neveljünk, hanem lehetőséget kell biztosítanunk a fiataloknak, a gyermekeknek arra, hogy mozogni tudjanak, hogy már gyermekkorban sajátítsák az egészséges életmódot, és erre a sport az egyik legjobb lehetőség. Másrészt kiugrási lehetőséget is jelent a fiataloknak, hiszen rengeteg fiatal ebben találja meg a boldogulását, és én rendkívül büszke vagyok arra, hogy ez a munka itt folyik a Sajóvölgye focisulinál, és hogy most már Ózd és Putnok együttműködésében tud ez megvalósulni. Ha ez a kormány marad, akkor biztosan támogatásra számíthatnak továbbra is a sportélet szereplői, hiszen ahogyan már mondtam korábban is, nem csak a versenysport, hanem az utánpótlás sportnevelés is egy kiemelt célterülete a mostani kormányzatnak, hiszen ez az egyik biztosíték arra, hogy a gyermekeket egészséges életmódra tudjuk nevelni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!